folytatnánk akkor a bibliai alapelvek áttekintését, ugye azzal foglalkoztunk az elmúlt előadásban, hogy milyen az Isten személyisége, hogy tükröződik az Isten személyisége ki Krisztusban, és hogy tükröződik Isten személyisége Isten gyermekeinek életében, amely alapvetően fontos egy harmonikus kapcsolathoz. És nélkülözhetetlen, hogy az Isten személye, az Isten Krisztusi jellem formálódjon ki az életünkben. Ennélkül lehetetlen az, hogy egy tartós és kiteljesedő kapcsolatot éljünk meg a házasságban, a házastársunkkal. A házasságnak van egy profétai küldetése, egy profétai szerepe. Az Efézusi levélben Pál apostol beszél a házasság profétai küldetéséről. Arról beszél a Bibliában, hogy a Krisztus a ragaszkodása az egyházhoz, az egyház iránti szeretete tükröződik vissza abban, hogy egy férfi ragaszkodik a feleségehez, és szereti a feleségét, és gondozza a feleségét. Viszont is az egyház Krisztus iránti tisztelete egy előképe annak, hogy bemutatja, ahogy a feleség tiszteli és szereti az ő férjét, házastársát. Krisztus tehát ebben is példát adott nekünk egy kapcsolatban. Méghozzá az egyházzal is kapcsolatában, az egyházhoz való viszonyában, és azt mondták a római korban, amikor a kereszténység egy üldözött szekta szintjén volt, hogy a római nihilben, erkölcsi fertőben a keresztények egyik legerősebb bizonságtétele a házasság volt, a keresztény házasság. Mivel egy új pogány kultuszokkal tűzdelt, nyugati világ köszöntött ránk, ahol az emberek tömegeiben szakadnak el a hittől és a keresztény gyökereitől, azt gondolom, hogy visszatért ez a profétai küldetés markánsan és erőteljesen, amely a házastársi kapcsolatokban rejlik, a keresztény házastársi kapcsolatokon keresztül nyilvánul meg a társadalomban. Óriási bizonságtétel ma, amikor valaki a párválasztásban, a házasság kérdésében, a társ kérdésében bibliai értékeket képvisel. És tudjátok, beszélgetek fiatalokkal, egyetemistákkal, és félelmetes szembesülni azzal a fájdalommal, amelyet az emberek átélnek, azért, mert felrúgták az Isten szabályait. Nemrégen beszélgettem fiatal emberekkel, egyetemistákkal, és néhány nap leforgását 4 fiúval beszélgettem, és a 4-ből 3 olyan mélységű szerelmi válságban volt, hogy elsírták magukat. Uralkodtak magukon, de a könny ott volt a szemükben, és érződött a fájdalom, amit átéltek a kapcsolat felbomlása, megszakadása miatt, mert ugye nem olyan alapokon nyugodott a kapcsolatuk, amely kölcsönösség, egy kölcsönös tisztelet, szeretet, elkötelezettség volt benne, hanem egy önzés motiválta a kapcsolatot. Magát szerették a felek a kapcsolatukban, és lehet, hogy úgy tűnik, ezek a srácokkal, amikor beszélgettem, az első része a beszélgetésnek, hogy nagyon vagányak, nyomták a szöveget, nevettek, röhögtek, hát kicsit érdekelt őket Isten. Aztán, amikor kialakult Isten lelke által egy bizalmi légkör, akkor megmutatták azt, akik ők valójában. A Biblia azt mondja, hogy nevetés közben is fájhat a szív. És döbbenetes volt. És hogyha felületes kapcsolatai vannak, akkor úgy láthatod a világi barátaidat, hogy ők menők. Nagyon megy nekik. Azonban, ha közelebb kerülsz hozzájuk, szembesülsz az a rengeteg fájdalommal, kiszolgáltatottsággal, ami az Isten nélküli állapotból fakad az emberek életében. Ezért bátorítanak téged és titeket, hogy azokhoz ragaszkodjatok, akik azok szerint, a hagyományok szerint élnek, amelyet a Krisztusban elkötelezett emberek mutatnak be ebben a mai világban is, és ma is vannak ilyenek, dicsőség ezért az Úrnak, mert miből is fakad ez a fajta élet? A Krisztusban való elkötelezettségből. Az Istennel való személyes közösségből, amikor az Isten lelke által tükröződik bennünk az ő személye. Nem a magunk erejéből, hanem Isten lelke által megvalósul és tükröződik bennünk az ő személyisége. Tehát a nagyon erőteljes bizonságtétel tud lenni nem hívő családtagok felé egy keresztény házasság. Óriási erőd mutatott föl az Úr rajtunk keresztül is a feleségemmel, amikor összeházasodtunk, és már elkezdtek jönni a gyerekek. Mikor látták a szüleim, hogy hogyan élünk, hogyan neveljük a gyerekeinket, hogyan viselkedünk egymással, elkezdtek megnyugodni, hogy nem szektás lettem, a DJ-ből ugye szektás lettem, és az sokkolta a szüleimet, hogy az éjszaka életből én ilyen szent életre váltottam, és jobban zavart őket, mint amikor az éjszakai életet éltem. Én viszont sokkal boldogabb és kiegyensúlyozottabb lettem, és amikor azt látták, szembesültek a szüleim ezzel, aztán jött az első gyerek, a második gyerek, a harmadik gyerek, és látják az életünket, azt látom, és azt érzem, hogy tisztelik az életünket. Egy bizonságtétel a házasságunk, annak ellenére, hogy nem vagyunk tökéletesek. Ugye a tökéletes emberek már mind a mennyben vannak, azt tudjátok. Tehát már meghaltak. Tehát akik itt a Földön élünk, azoknak az a lehetőség adott, hogy törekszünk a tökéletességre, és igényeljük az Isten megigazító kegyelmét, hogy igaznak nyilvánít bennünket, mint önmagát, az ő fia Jézus Krisztus vére által. A házassággal kapcsolatban mindenképpen fontos beszélnünk, hogy ez egy párkapcsolat, és ennek van egy különleges ereje. A párkapcsolat az kiteljesíti az embert. Néhányan azért nem mernek házassági szövetségre lépni, mert azt gondolják, hogy korlátozni fogja őket az életben. És ettől félnek az elkötelezettségtől. Azért van ez így, mert nem jól értelmezik a párkapcsolatot, a lemondás oldaláról próbálják megközelíteni, hogy mennyi mindenben korlátoz engem egy másik személy. De a Biblia nem erről tanít, és a valóság nem ez. A házassági kapcsolatban az ember hatékonyabbá válik. Érzelmileg, szellemileg és anyagilag is. Egy házasságban élő ember sokkal többre jut. Most statisztikailag bizonyított, hogy egy házasságban élő férfi sokkal hatékonyabban dolgozik egy munkahelyen, mint egy szingli. Mint aki egyedül él. Sokkal hatékonyabb és sokkal több erőforrást tud megmozgatni az életben. Tehát kiteljesíti az embert a párkapcsolat Krisztusban. Alapvetően ugye a párkapcsolatban többféle módon nyilvánul meg az egyéválás, hogy egyé válunk. Ugye egyrészt fizikai, szexuális területen, amelynek minden ellenkező híreszteléssel szemben van egy faj fenntartó szerepe is. Mert végül csak te is csak úgy lehetsz itt, hogy a szüleid elfogadtak, mint ajándékot Istentől. És azt mondták, hogy nem önző módon magunknak élünk, hanem szeretnénk gyermeket. És tudjátok, ez a 9 hónap, amíg ti érkeztetek, hogy amikor szülők vagytok és várjátok a babát, óriási változásokat hoz létre az emberben az alkalmasság tekintetében. A gyermekvállalás előtti, az első gyermekünk vállalásakor, azt nagyon szerettem volna már én, aztán a feleségemet sikerült meggyőzni, hogy együtt szeressük. A nagylányunkat sokat imádkoztunk érte, de a 9 hónap alatt egy komoly változáson mentünk keresztül. És amikor meglett az első gyermekünk, aztán a második és harmadik, azt éltük meg, hogy már nem is tudjuk elképzelni az életünket nélkülük. Tehát az életünk úgy teljes, hogy ők ott vannak velünk. Része a családunknak. Tehát nem, hogy szegényebbek lettünk volna, vagy korlátozna bennünket az, hogy gyermekeink vannak, ellenkezőleg kiterjeszt bennünket, kitágít, teljesebbé teszi az örömünket. Ezeket azért mondom, mert sok hamis gondolat van, amelyet megpróbál a sátán elültetni ebben a világban, az emberekben, de a szeretetben nincs félelem, ahogy olvastuk. Sőt, a teljes szeret, az Istenek szeretete kiűzi a félelmet. Mert a félelem gyötrelemmel jár, és aki fél, az nem lett tökéletessé a szeretetben. Tehát hívő emberként nem kell, hogy a félelem határozza meg a döntéseidet. Szabad lehetsz a félelemtől. Az Isten szeretete, Isten szent lelkének ereje által. Mert persze, kockázatos dolog egy emberrel, egy másik emberrel összekötni az egész életedet. De Isten szeretete által ez nem kockázattá válik pusztán számodra, hanem óriási lehetőségé a teljesebbé váláshoz. Az egyéválásnak több területe van, az egyéválás ugye meg kell valósuljon szellemi területen. Ezért fontos az, hogy igazán teljes kapcsolatot azt tud átélni, aki szellemileg megtérés, bűnbánat megtérés és újjászületés által közösségre lépett az élő Istennel, Krisztusban, és új élete van. Az képes szellemi, Isten szerint való szellemi kapcsolatra, közösségre, amely megvalósul a közös imában, az ige tanulmányozásban, az átélésekben, a közös szolgálatban, a dicsőítésben, magasztalásban, a gyülekezeti életbe való bekapcsolódásban, tehát a szellemi egység a házasságban ezek nélkül lehetetlen, ezek által pedig megvalósul. A másik része, amely erre épül, az érzelmi kapcsolódás. Igazán boldog házasságot csak azt tud élni, akinek a legjobb barátja a házastársa. Boldog az a kapcsolat, amelyben nem kell takargatnunk semmit egymástól, lehetünk azok, akik vagyunk. És a házasság egy ilyen kapcsolat Istentől. Nem kell alakoskodnod. Ha reggel fölkelsz, és te se szeretsz a tükörbe nézni, ez nem zavarja házastársadat, mert szeret téged, aki vagy. Nem csak a karosszériádat szereti, amely akár tetszik, akár nem, változásokon fog keresztül menni. Meg fog szülni 3 gyereket, nőként, és bizony jelentős változások állnak be a karosszériában. De az a nagyszerű benne, hogyha el van kötelezve a kapcsolatban mindkét fél, akkor együtt változnak. És mindig az válik széppé a házastársadnak, aki vagy. Csak ehhez egy titok van, fontos nem a másik cicijét nézni, hanem azért, akit te kaptál. Ugye erről volt szó a jelenetben is. Aki mindig a másik testét nézi, elégedetlenné válik azzal, akit ő kapott Istentől. Mert egy hamis képi világ épül föl benne, mint elvárás. És gondoltok bele, hogy mennyi ilyen képi inger éri az embert ma a világban, még akaratlanul is. Nem feltétlenül kell ezt keresni. Mi van azzal, aki még keresi is? Milyen beteggé válik a lelke, a szíve, és mennyire megmételyezi és tönkreteszi a kapcsolatait. Tehát aztán pedig erre épül, erre fajta kapcsolódásra a fizikai kapcsolat, a szexuális kapcsolat, amely akkor tud teljes és kiteljesedett lenni, ahogy említettem is, hogyha megvan a szellemi és a lelki közösség kapcsolódás a házastársak között. Szeretném föltenni nektek ezt a képet a párkapcsolati modellel. Dave Sanford bácsitól tanultuk, amikor egy házassági szemináriumon vettünk részt, és azóta használom az ő anyagát. Feleségemet 10-16 éve foglalkozunk házassággondozással, akitől tanultunk, az meg közel 40 éve gyakorolta ezt, és elég sok mindent tanultunk tőle, és sokat segített nekünk, hogy hogyan foglalkozzunk emberekkel. Alapvetően a házastársi kapcsolatba belépni egy férfi és egy nő lép be az Isten uralma alatt. Fontos azonban, hogy a keresztény házasságban, a házassági szövetségben ott van, jelen van a Krisztusnak a személye, a Szentlélek által. Az is fontos tudnunk, hogy alapvetően az első lépés mindig, még mielőtt házasságot kötne valaki, ha valóban szeretne az Istentől rendelt terv szerint megélni egy házas életet, és nem pusztán az emberi, bűnös, romlott természet által csorbított, tompított, tönkretett hamisítványt, utánzatot próbálja átélni, az alapvetően az első dolog, hogy megélje azt, hogy kapcsolódik Jézus Krisztushoz, a bűnbánat, a fájdalom, a bűn miatt érzett fájdalom, a bűnbocsánat elvétele, és az új élet, az újjászületés által. Tudunk el azt, hogy ebbe a kapcsolatba Krisztussal kegyelemből lépünk be, hit által lépünk be, és a bűnbánat és a bűnbocsánat elfogadása által lépünk be, és a Krisztussal való közösségben válunk az elkötelezettség útján éretté és felnőtté. Senki nem lesz érett keresztjén, ezáltal senki nem vált alkalmassá házasságra, ha nincs elkötelezve ideje korán Jézus Krisztusnak. Most jött eszembe, amikor jöttünk ide, hogy az én nagylányom, aki most 15 éves, 4 éves korában itt ért meg egy békési konferencián. Azóta is oda köti az ő új életét, hogy itt jutott bűnismerete bűnbánatra, és átadta az életét Jézus Krisztusnak. Azóta már bemerítkezett és elkötelezte magát Krisztusnak a szolgálatra, és halad ebben a növekedésben az ő szellemi élete is, hogy a Krisztussal való élet, amely alkalmassá teszi az embert a házasságra, a párkapcsolatra később. Tehát ne feledd el, éretté, felnőtté a hitéletben csak egy elkötelezett és odaszánt szívű keresztény juthat. Aki eltökélte, elkötelezte magát a Krisztussal való személyes kapcsolatban, és az engedelmességre együtt mozduljon vele, és ezek az emberek tapasztalják Isten szent lelkének hatalmas erőforrásait meg az életükben, amiről a Biblia beszél, mint kijelentést. Aztán azt is tudnunk kell, hogy ugye a házassági kapcsolatban két személy a személyes választás útján lép be. A házastársi kapcsolatban két személy döntése által lépnek be. Tehát nem egy véletlenszerű, nem egy érzelmi sodródás pusztán, fontosak az érzelmek is természetesen. Az érzelmi élmények, az átélések is nagyon fontosak egy kapcsolatban, mert ez nem pusztán egy hideg dolog. De megvan az ideje annak is, amikor Jeruzsálem lányai a szerelmet felgerjeszthetik, és van ideje, amikor attól tartózkodni kell még, és nem kell azt hinni, hogy már valami van, amikor még nincs semmi. Tehát nem kell bepörgetni az embernek magát. Viszont fontos dolog, hogy a házastársi kapcsolatban mindenki szabad elhatározásából a személyes döntése útján lép be. Nem egy véletlenszerű dolog, nem sodródunk a házasságban, hanem döntünk. Az az egészséges kapcsolat és házasság, amikor ez a döntés valakiben határozottan megszületik, és egy akaratra jut a férfi a nővel. És éretté válni is, ebben a kapcsolatban is, felnőtté válni ebben a kapcsolatban is a gyakorlati fegyelmezettség, elkötelezettség útján lehet. Tehát, amikor megházasodunk, összekötjük az életünket, a házasságunk még friss, éretlen. Éretlen a kapcsolatunk. Hogyan tud éretté válni egy házastársi kapcsolat? Az elkötelezettség által, az odaszánás által, hogy odaszántuk magunkat a másikkal való közösségre, hogy a mi kapcsolatunk fejlődjön. És ez a kapcsolat, ugye, amelyet keresztény házasságnak nevezünk, az Efézus 5.33-ban így szól, de ti is mindenki egyenként úgy szeresse feleségét, mint önmagát, és az asszony pedig tisztelje a férjét. Tehát az elkötelezettség a hozzáállás tekintetében a férfi adja a feleség iránti tiszteletet, és nem elvárja a szeretetét. Pontosabban a szeretetet adja, és nem elvárja a tiszteletét, hanem önmagában egy döntés hozott, hogy én adom a feleségemnek azt, hogy szeretem őt. Ez az én felelősségem. A feleség pedig szabad elhatározásából belépve ebbe a szövetségbe, elkötelezi magát arra, hogy tisztelni fogom a férjemet, és tisztelem a férjemet, és nem elvárom, hogy szeressem. Persze a tisztelet szeretet nélkül nem működik, és mindenképpen tudnotok el azt, hogy az emberek ragaszkodnak azokhoz a személyekhez, akik feltétel nélkül szeretik őket. Még egyszer mondom, az emberek ragaszkodnak azokhoz a személyekhez, akik feltétel nélkül szeretik őket. Ha szeretnél egy hosszú távú házasságot megélni, akkor egyet tegyél, szeresd a házastársadat önzetlenül. És ragaszkodni fog hozzád. Mert vonza az emberek szívét a szeretet, a Krisztusi szeretet. A párkapcsolat különlegességéről és dinamikájáról szeretnék egy pár szót szólni. Alapvetően ugye maga, ott látok egy ilyen furcsa szót, hogy szinergia, nem kell annyira megijedni, dinamikus egység, lüktető, egymást kiegészítő, kiteljesítő, sőt inspiráló közösség és kapcsolatról van szó. Amikor erről beszélek, mindig említem azt, hogy korunk vezetés elméletében is kezdik felismerni azt, hogy társaságokat nem jó úgy vezetni, hogy versenyeztetjük a hasonló pozícióban lévő személyeket. Korábban a típus, és ma is még jellemző az, hogy úgy próbálnak eredményeket elérni, hogy egy versenyhelyzetet hoznak létre a munkahelyeken. Azonban felismerték azt, hogy ha nem versenyeztetjük az embereket, hanem arra serkentjük őket, hogy kiegészítsék, kiteljesítsék egymást, és megosszák egymással az információkat, akkor inspirálni fogják egymást, sokkal többre haladunk. A házasságban, a keresztény házasságban pontosan ez az óriási érték valósul meg, ugyanis a házasságban azt tapasztalható meg, hogy valóban keresztény házasságban sokkal több erőforrás mozgatható meg minden területen az életben, mintha külön egyenként adnánk össze a mi képességeinket. De nem lennénk ebben a harmóniában, ebben az elkötelezettségben benne. Ha valaki ebben az elkötelezettségben lép be a házastársi kapcsolatban, ez bizonyít a dolog, hogy sokkal intenzívebb, sokkal jobban halad és sokkal erőteljesebbé válik a kapcsolatuk, jobban haladnak előre az életben. Tehát ez pedig megvalósul abban, hogy a hasonló célok irányába haladnak, egymást kiegészítik a tudásukkal, a képességeikkel, az ismereteikkel. Nekem óriási áldás a feleségem, az életem minden területén. A munkámban, a gyermeknevelésben, a házasságban, a szolgálatomban, a szellemi életemben inspirál engem. És remélem, hogy én is ilyen áldás vagyok az ő számára. Mosolyog, tehát egyetért velem. Ciki lenne, hogyha nem igaz. De megmondaná egyébként, tehát olyan kapcsolatban vagyunk, hogy megmondaná. Ez a valóság. Tehát kiteljesítjük egymást, inspiráljuk egymást, jobban haladunk előre, még abban is, ahogy formálódunk a Krisztus hasonlatosságára, ebben is segítjük egymást. Csak egy példa, beszélgettünk valakivel, és azt mondja nekem beszélgetés után, figyelj, nagyon lekezelő voltál ezzel a személlyel. És már nem először tapasztalom. Szerintem ez nem jó. Mi az oka ennek? És megdöbbentem. Akkor magamban néztem, és azt mondom, tényleg van oka is ennek, hogy én miért beszéltem így vele. És azt mondom, köszönöm, hogy erre felhívtál a figyelmemet, mert ez nem krisztusi, ez nem jó, ez megrontja a kapcsolatot. Annak az embernek már nem jó velem együtt lenni. És olyan jó volt, hogy ő, mint tükör, visszajelzett nekem, nagyon tiszteleten, nagyon szeretettel, de nem volt kellemes ezt átélni. De milyen jó, hogy mellettem volt. És hát számtalan példát tudna ő is mondani nektek, arra, amikor én jeleztem vissza neki. De ez nem az én dolgom. Aztán a rugalmasság megjelenik a keresztény házasságban, nem egy támadó jellegű hozzáállásunk van, hanem tudunk alkalmazkodni egymáshoz. Rugalmasak vagyunk véleménykülönbség esetén is. Nem tudom, meglepetiteket, de a feleségemmel nem mindig szoktunk egyetérteni. Vannak dolgok, amiben vitatkozunk. A gyerekeinknek már ez már veszekedés kategória, hogy vitatkozunk, de mondjuk nekik, hogy nem veszekszünk, ez vita, nem értünk ebben egyet. És akkor úgy szoktuk lezárni, drágám, nem értek veled egyet. Én sem veled, drágám. De szeretlek, én is. És megyünk tovább. Mert és nem lényeges dolog az, hogy most ebben feltétlenül ugyanúgy kell gondolkodni. Nem fontos. Viszont vannak olyan dolgok, amikor elmondjuk a véleményünket egymásnak, és kiteljesítjük egymást. Teljesebb képet látunk. Jobban meg tudunk fogalmazni és fogni dolgokat, jobban tudunk előrehaladni. Egy keresztény házasságban megmutatkozik a rugalmasság, a konfliktusok, a véleménykülönbségek esetén is. És a keresztény házasságban sokkal erőteljesebb hatást tudunk kifejteni az Isten országa szempontjából is, mint önállóan, vagy hogyha önálló személyiségek összeadnák az erőforrásaikat. Hatékonyabbak vagyunk az elmondott profétai szerep miatt is, hogy bizonyságtételé is válunk az életünkben, a családunk, a barátaink, Isten nélkül élő ismerőseink számára. Menjünk tovább. A házasság egy különleges kapcsolat, abból a szempontból is, hogy a Bibliában az Isten példát ad nekünk abban, hogyan fejti ki a munkáját a Földön. Az Isten kapcsolatokban gondolkodik, és kapcsolatokban munkálkodott mindig ezen a Földön. Talált egy prófétát, talált egy Dávidot, gondoljatok bele, Dávid az egyik legkedvesebb bibliai alakom, a többi mellett, összes többi mellett, Dánielt is nagyon szeretem egyébként, az ő kiállása, a tisztaság, oraszánása, Dávidnak a szíve, az Istenhez volt ragaszkodása, az imádata, ahogy Isten csüngött, amikor elbukott és visszament Istenhez, ez valami megragadó Dávidnak a szíve, a személye. Azt mondja a Biblia, hogy megtaláltam szolgámat, Dávidot, aki ott volt a birkanyáj mellett, és megtaláltam, olyan szívű ember volt, aki ragaszkodott hozzám, és szeretett engem. Isten a Bibliában arról beszél, az Ézsaiás proféta könyvének 54. fejezet, 5-től 10-es verséig, hogy feleségem Izrael, házastársam Izrael. Isten a népével való szövetség kapcsolatban is maga a házasság képét hozza elénk. Ami erőteljes, aztán a Krisztus és a gyülekezet kapcsolatáról szintén beszéltem, hogy szintén egy jegyes házastárs, jegyben járok, ezt a házastársi kapcsolatot hozza a Biblia az új szövetségben is, mint legerőteljesebb kapcsolatot és legdinamikusabban működő erőforrást. Erre hív titeket Isten. Azért próbálom ezt a kitekintést adni, hogy a lehető legtöbbet tudjatok befogadni és megérteni a házassággal kapcsolatosan. A házasság dinamikájára tehát jellemző az, hogy egyrészt egy bensőséges, kölcsönös tiszteleten és őszintességen és a megértésen alapuló kapcsolat. Egy szexuális viszony is. Lehetetlen házasságban élni úgy, hogy valaki nem kívánja a másikat szexuálisan is. A legtöbb házasságot kérdezik, hogy miért mennek tönkre házasságok. Egy idős házasság gondozó lelkipásztor bácsitól hallottam, hogy 50% a keresztény házasságoknak a szexuális kapcsolaton bukik meg. 50%! Nem feltétlenül csak erről van szó, de nyomós ok van, hogy hogyan élik meg a szexualitást. Tudjátok, döbbenetes volt, amikor egy több gyerekes személy, lényegtelen egy férfi vagy nő, zokogva, könnyei között, és tényleg összefolyt minden, úgy zokogott, sírt, és vallotta meg a bűnt, hogy lefeküdt a férjével házasság előtt. Több gyermekük volt már, és azt mondta, azóta nem működik a házas életünk. Állandóan bűntudatom van. Bélyeg van a lelkemen. Én ettől szabadulni akarok. Annyira megdöbbentett, mert nem tudtam, hogy miért akar velem beszélni. És akkor kifakadt belőle az évtizedes, elhallgatott, mélyen lévő bűn, amely megrontotta a szexuális életét a házasságban. Mit mond a mai világ? Próba kapcsolatban kell élni, mert akkor tudod eldönteni, hogy szexuálisan kiteljesítitek egymást. Hazugság! Hazugság! Lelkiismereti bélyeget hoz az ember lelkére. Megbánni, elhagyni, megvalani való bűn, ne menj a házasságba ilyen bűnökkel, megrontja a házasság életet. És tudod, a borzasztó a szexuális kapcsolatban az elköstelenséggel az, hogy meg kell valljad a házastársadnak is, még mielőtt összekötöd be az életedet. Mert kiléptél már a házassági szövetségből úgy, hogy nem ismerted még azt, akinek Isten tartott téged. Borzasztó dolog így kezdeni a kapcsolatot, de Isten kegyelme elég lehet arra, hogy a megbocsátás, az irgalom által, amely az Istennek a személyének lényege, amely visszatükröződik Krisztus által benned, ezt tud mutatni a másik félnek. Óriási erő van benne a megbocsátásban. És tudjuk, hogy a házastársi kapcsolat egy kölcsönös szövetség elkötelezettségen és megbocsátáson alapuló szövetség kapcsolat. A megbocsátás lényegi része a házasságnak, miként láttuk, hogy Isten személyének is. Ezért azt tükröződik vissza, ha mi Krisztust éljük meg, és Krisztus él bennünk és általunk. Tehát a szexuális elköstelenség az nem magánügy. Félelmetes következményei vannak az egész életre nézve. És nem lehet belesöpörni a szőnyeg alá, hogy a másik nem tudja. Isten mindent lát, és a szellemben nincs idő. Egy évtized múlva is föltörhetett ebből a szeméből mélyen, fölszakadt, hogy nem akarom tovább. És valahogy engem talált meg, hogy kiöntse Istennek a szívét. És öröm volt látni, amikor feloldódott a lelke egy évtizedes bűn alól. És titkoldókkal, és mondtam, beszélj a féleddel is. Vigyétek az Úr színe elé. Beszélj a házastársaddal. Tegyétek le Isten színe előtt a bűneiteket, és tisztuljatok meg, éljetek az Isten kegyelmével, hogy egy szabad életet élhessetek. Ne a félelem árnyékolja be a házastársi kapcsolatot, akár a szexualitást is, mert borzalmas szenvedést okoz. És mekkora áldás, amikor valakinek megaratott az, hogy tisztán tud belemenni a házastársi kapcsolatban. Meg tudja őrizni magát, de egyedül az Isten kegyelméből. Senki ne legyen büszke, vagy ne ítéljen meg olyanokat, akik nem tudták ezt megtenni. Komoly árat fizettek ők azért. Senki ne vesse meg a másik embert azért, mert ő esetleg nem tudott megállni, mert elbukott, mert súlyos árat fizetett azért. És az emlékei mindig megmaradnak. Az emlékek megmaradnak. A kérdés az, hogyha megbántam, elhagytam és bocsánatot vettem Istentől, hogyan gondolkodok róla? Ez változik meg. A gondolkodásom változik meg az eseménnyel kapcsolatban, de örökké hordozni fogom annak a hegét, mint emléket. Csak másképpen gondolok már rá. Úgy tudok gondolni rá, mint amit Isten megbocsátott és helyretett bennem. Óriási kegyelem, ha tisztán meg tudjátok őrizni magatokat a házastársatoknak. Nagyon nagy kegyelem, nagyon nagy ajándék a másik ember számára. Komoly tisztelet, amely kifejeződik az élő Isten felé és a házastársatok felé. De ha nem így történt, óriási öröm és szabadítás az, hogy meghalt Krisztus a kereszten minden bűnünkért és hitszegésünkért, és megtisztít és megszabadít mindenkit, aki megbánja a bűneit, megvallja a bűneit, az egyetért Istennel, hogy Uram, utálom, mint hogy te gyűlöd a bűnt, és ragaszkodok hozzá, mint hogy te ragaszkodsz a tiszta és szent dolgokhoz, tisztíts meg, szabadíts meg, Uram, és feloldozást kapsz a lelkedben, a szellemedben, csodálatos és erőteljes módon a Golgotán kifolyt vére által Jézus Krisztusnak, mert ebben van a megbocsátás és az élet. Aztán esztétikai viszony is. Tehát lényeges dolog, hogy tetszen a másik neked. Hogy vonzó számodra. És hát látsz párokat, azt mondod, hogy nem is értem, hogy vonzódhatnak ezek egymáshoz. Mert hogy külsőleg azt mondod, hogy nem értem. De nem az a lényeg, hogy te értsd, hanem hogy Isten úgy rakta össze a házaspárt, hogy vonzódnak. Tetszik. Egyik az nekem nagy az orrom, vagy nagy a fülem, vagy kiáll a fogam, vagy befeláll a fogam, vagy kicsi a lábam, vagy nagy a lábam, alacsony vagy magas. Lehet, hogy te azt mondod magadról, hogy ilyen vagyok, de milyen nagyszerű, hogy a házastársad pont így szeret. Így tetszel neki. Nem lehet megházasodni úgy, hogy nem tetszik, nem vonzódik valaki a másik személyhez, esztétikailag. De ez nem Hollywood. Ez nem a manökenek világa, amelyből a világon van néhány darab. Fel annak is plasztikai műtéttel lett olyan. Tehát, tessék, vagy mind. Hát van néhány ilyen gnóm, vagy aki egyébként az abnormálisokhoz tartozik, és egyébként pedig, hogyha a normális világban szegény, hátrányban lenne a külső miatt. De mivel ez van reklámozva, hogy el lehessen adni a fogyasztószereket, régen a fűzőket adták el, most meg mindenféle ilyen zsírvizéket, meg bogyókat eladnak, aminek semmi hatása nincs. Tehát azt gondolom, a mérték, önmegtartóztató élet, a sport, az aktív élet, az sokkal egészségesebb a szervezetre nézve, mint bármilyen bogyó, vagy zsír, vagy égető szöszmesz. Jó. Tehát esztétikai viszony is, de az esztétikai viszonyban látodok el, hogy az nem a világi propaganda szerinti, hanem a másik, akit szeret, szép a szemedben. És lehet azt mondod, hogy mondod, hogy szép vagyok? Én nem annak látom magam. Hagyd már abba! Szép vagy, tetszel nekem, értsd meg! Tényleg? Igen? Komoly? Biztos? Biztos! No, tehát esztétikai viszony is. Aztán kreatív viszony. A házasság izgalmas dolog. A keresztény házasság egy dinamikus dolog, szinergia, dinamikus egység. Izgalmas dolog, fejlődő dolog, változó dolog, pozitív értelemben. Kalandok, együtt, közös átélések, kritikus helyzetekben való megtapasztalások övezik a keresztény házasságot. Csomó változáson megyünk keresztül, mikor jönnek a gyermekek sorba. Minden gyermek érkezése egy új változást hoz be az életünkbe, ami izgalmassá teszi. Néha persze fáradtsággal teli, néha persze álmatlansággal teli, néha karimás szemekkel megyünk dolgozni, de benne van, és nagyszerű, izgalmas, kreatív. Nem statikus a házasság. Nem az, hát egy évek házasságban. Már mindent tudok. Akkor valószínűleg nem keresztény házasságot élsz. Mert a keresztény házasságban megvan a kreativitás. Hogy okozok örömet a másiknak? Hogyan tudom megosztani magam a másikkal? Hogyan tudom a másikat megismerni? Tervezek akciókat, programokat a családdal együtt, a feleségemmel együtt. Kreatív viszony. Aztán felfrissülés segítő viszony. Tudjátok, hol szeretek lenni a világon a legjobban? Keresztény válasz az Úrnál. Igen, az Úrnál szeretek a legjobban lenni, de ha fókuszálunk, mert ugye mindenhol, mindig Krisztusban vagyunk, és az Úrban vagyunk, és ez a legnagyszerűbb dolog az életben. A legnagyszerűbb dolog az életemben, hogy Krisztusnak adtam azt. Ez a legnagyszerűbb dolog, és minden ebből fakad és származik. De otthon szeretek lenni a legjobban. Te is. Én otthon érzem magam legjobban. Én legjobban a családommal szeretek lenni a világon. Legjobban beszélgetni a feleségemmel szeretek. Nagyon izgalmas. Pedig mert több mint másfél évtizede vagyunk házasok. Már másfél évtized. Hát ugye van, akinek ennél sokkal hosszabb, de amikor egy éves házas vagy, akkor ez ugye ilyen futurisztikus, elérhetetlen távolságnak tűnik, mint ahogy tínédzserek mondták egy 40 éves férfi, hogy öreg. És én 42 leszek, tehát... És ugye nem érzed magad 42 évesen, még öreg, de még 50 valány évesen sem érzed magad öregnek, és ez a normális egyébként. A fiatalság és öregség az a szívállapotának kérdése elsősorban, nem a fizikumé. Oké. Tehát felfrissülést ad a család a házasság. Örömöt ad, örömélményt ad, pozitív átéléseket ad a keresztény házasság. Aztán lelki, az a szellemi viszony is. Átélünk megtapasztalásokat, hitkríziseket és azoknak a feloldásait Istennel. Fantasztikus dolog, csodálatos dolog. Remélem már alig várjátok, hogy házastársaitok legyenek, és házok keresztény házasságban éljetek. Hogy alig várjátok, már elkötelezzétek magatokat annak, akit Isten nektek szánt, és elétek visz, mint Ádámhoz odavitte Évát. Aztán menjünk tovább, még mindig a dinamikus egységet boncolgatva, azt olvastuk az Isten igéből, hogy lesznek ketten egyé. Az egység, az egyéválás tisztelet nélkül nem megy. Tehát kölcsönösen tiszteljük egymást. Tiszteletben tartom a másiknak a különböző személyiség jegyeit. Tiszteletben tartom azt, hogy most van szüksége arra, hogy egyedül legyen. Tiszteletben tartom azt, amit szeret. Valószínűleg, hogyha a feleségem utálja a rózsát, de én szeretem, akkor nem rózsát viszek neki ajándékul. Nem? De nem. Mert megpróbálok olyan ajándékot vinni neki, amivel azt érti, amit ki akarok fejezni. Ez ugye a Gary Chapman, a szeretet nyelvei, 5 nyelve című könyvben, most már magyarul is olvasható módon, nagyon szépen le van írva, hogy úgy szeresd a másikat, ahogy azt érti is. Tisztelet. Aztán az egyediséget is tartalmazó viszony. Nos, az egyediségben megjelenik a különbözőség. És beszélnünk kell a konfliktusokról. Az egyediség a következő területeken nyilvánul meg a kapcsolatunkban. Egyrészt eltérő élettörténetünk van. Más tapasztalataink vannak az életben. Más beidegződéseink vannak. Másfajta előítéleteink vannak. Tehát a házasságba úgy megyünk bele, hogy van egy csomó különbözőség, más családi hátterünk van, csomó dolgról mást gondolunk, és ebből fakad egy feszültség. Az a baj, amikor az emberek felismerik a másiknak ezt a más tulajdonságot, és megijednek. Tehát nem magadat keresd a másikban, hanem arra kötelezd el magad, hogy meg akard ismerni azt a másik szemét, és őt akart felfedezni. És ne ijedj meg, ha a házasság előtti már a jegyesség időszakában, és akik viharokat éltek meg a különbözőségek miatt, és konfliktusok jönnek. A konfliktusokkal nincs semmi baj. Teljesen normális, és végig kíséri az egész életünket. Mert bármennyire is hiszolódunk egymáshoz, nem jelenti azt, hogy egyformák leszünk. Pusztán a másik, másfajta hozzáállását krisztusi módon megtanuljuk kezelni. Aztán ugye megvan a másságban a szexuális jellemzőkben lévő különbség. A szexualitásról bármennyire sokkoló is, teljesen másképp gondolkodik egy férfi, mint egy nő. És egy férfi képtelen megérteni azt, hogy hogyan gondolkodik a szexualitásra egy nő, és egy nő képtelen megérteni, hogy hogyan gondolkodik a szexuális életre egy férfi, nem lesz boldog szexuális életük. Mert magukat helyezik előtérbe a másik helyett. Bizony, teljesen másképp viselkedik és működik egy női lélek és test, és egy férfi lélek és test a szexuális kapcsolatban. Ebben nem mennék most bele. A házasság előkészítő szemináriumokon is a legutolsó témát szoktuk ilyen, erre rászállni, amikor már közel vannak a starthoz, ezen tekintetben is a felek. Aztán az érzelmeink tekintetében is van egy csomó különbözőség. Hát például férfiak, a hölgyek menstruációs időszakában teljesen furcsán viselkednek. Én még mindig nem értem. Nekem még mindig évek után is mondani kell a feleségemnek, nem érted? Hát tanuld már meg, ennyi év után már tudhatnád, hogy semmi bajom nincs, csak feszültebb vagyok. Ez így van. És aztán persze az életkori változásoknak is megvannak a maga érzelmi részei, amelyeket másképp él meg egy férfi. Mikor a szőr már ott nő, ahol nem szeretné. Ott meg nem nő, ahol szeretné. De ez még futurisztikus távolságban van nektek. Majd ezerebe jutatja a Szentlélek ezeket a szavakat. Aztán az ismeretükben is különbözőségek vannak. Más ismerettel indulnak neki a kapcsolatnak több területen is. A lelki ajándékokban és a lelki alkatukban, hozzáállásukban, szellemi értelemben is különbözőség vannak. Tudjátok, egy éven betelt, mire felfedeztem, hogy a feleségem szellemi ajándékai, az nem baj, hogy mások, mint az enyémek. Egy év betelt. Csomó konfliktust éltünk meg, hogy nem úgy gondolkodta a szolgálatra, mint én. Én szárnyaló vagyok. Szárnyaltam, repültem. Ő meg mindig fogta a lufinak a madzagát és húzta lefele. És mondja, Sanyi, gyere vissza közénk, van családod is. Néha mondja nekem, Sanyi, figyelj csak, drágám, neked van fizikai tested. A lelked szárnyal, de a testedet ne hagyd el. Mert ez a kettő együtt nem baj, ha együtt marad. Tehát, és felfedeztem azt, hogy milyen jó, hogy a feleségem így gondolkodik. A felhívja a figyelmet a gyerekeimmel való kapcsolatomban. Hogy figyelj, erre jó lenne figyelnél. Más életkori sajátosságok vannak most már gyermekeink életében. Figyelj oda erre. És azt mondom, köszönöm szépen. Igazad van. Fontos, hogy felhívtad rá a figyelmemet. Persze valamire meg én hívom fel az ő figyelmét. Ebben teljesítjük egymást. Tehát a szellemi ajándékokban is vannak különbözőségek, és ha azt ellenségnek, nyűgnek tekintjük, elveszítjük azt az áldást, amelyet Isten éppen ebben adott nekünk, hogy kiteljesedettek legyünk. És milyen jó, hogy a másik szemszögéből is meg tudom látni ugyanazt a szituációt, és teljesebb megértésre tudok jutni, ez Isten ajándéka az életünkben. Menjünk tovább. A gyengétségen alapuló egység megjelenése a párkapcsolatban. Mint mondtam, a házasság egy szövetségi kapcsolat, mely felelősségteljességet is és szeretetet is tartalmaz a kölcsönös megbecsülésen és a megbocsátáson keresztül. Tehát a házasságban a szeretet értelmezése az, hogy szeretni egy másik embert, aki sok dologban teljesen más, mint én, és tökéletlen. A házasságban a gyengétség értelmezése ez. Elköteleztem magam arra, hogy megbocsássak neked, és szeresselek téged, és tudom, hogy más vagy, és nem vagy tökéletes. Ne sokkoljon bennünket egy párkapcsolatban, ha másiknak a régi természetével találkozunk néha. Hát az én régi természetemmel is, mikor találkozik a feleségem, az nem szívderítő élmény. De viszont sem az. Azért adja Pál apostol elénk, hogy halálba adom naponként a régi természetemet, hogy Krisztusnak tudjon élni a belső emberem, Krisztusnak tudjak én a belső emberem szerint. Ez a testi, romlott természetünket hordozzuk ebben a földi valóságban, míg el nem változunk a Krisztus hasonlatosságára a testi értelemben is, és a fizikai testhez kötődünk, és nem a testtel van probléma. Hát tudjátok, volt az egyházban egy rossz értelmezés, verték a testüket, sündisztóöveket kötöttek, kivonultak a társadalomból, és azt gondolták, hogy a testnek a vágyait ezzel el tudják folytani. Téves értelmezés. Bennük hordozzuk, magunkba hordozzuk a romlottságot. Pál mondja, küszködöm a régivel, akarom a jót tenni, de egyszerűen képtelen vagyok. És felkiált, hogy lehet Krisztus követő életet élni? Azt mondja, hála Istennek a Krisztus szabadítása által egyedül. Nincsen más esélyem. És Pál azt mondja, nem is próbálom meg magam erejéből Krisztus követni, mert nem fog menni. A keresztény életnek a legnagyobb buktatója, amelyben újra és újra belebotlunk mindannyian, hogy ismereteink vannak, és az ismereteinket megpróbáljuk saját erőből megvalósítani. És nem Isten kezét fogjuk meg, sőt, nem fogjuk el Isten kinyitott kezét, hogy ő emeljen fel bennünket, és vigyen tovább bennünket az ő ere által, mert Krisztus szükségben vagyunk minden nap az életben. De az ő kegyelme ingyen, minden nap rendelkezésére áll mindazoknak, akik kérik, mert ő hűséges. Így szól a János evangéliumában az Úr Jézus, új parancsolatot adok nektek, hogy szeressétek egymást. Hogyan? Ahogyan én szerettelek titeket. Úgy szeressétek egymást. Tehát látjátok, amivel kezdtem az egész előadást, hogy a mi szeretetünk tükröződése a Krisztus szeretetének, amellyel bennünket szeret Isten, ahogy nekünk megbocsátott az Isten. Annyit adjunk tovább. Ne adj semmit tovább. Nem is tudsz. Csak amit elfogadtál az Úrból, azt viszont a lehető legtöbbet igyekezzünk továbbadni, még akkor is, ha ez sem feltétlen könnyű. A különbözőségek tekintetében még mindenképpen föl kell soroljak néhány dolgot, amely konfliktusforrás és rossz reakció a különbözőségekre. Az egyik dolog a versengés. Amikor versenyzünk, győzni akaró mentalitás, romboló hozzáállás a konfliktusokban, le akarom gyűrni, a magam akaratát rá akarom erőltetni a másikra, és nem hagyom meg a szabadságban őt, ahogy Isten is meghagy bennünket. Aztán a beletörődés, amikor a házastársak közül a kapcsolatban valaki beletörődik. Már nem fog változni semmi. És elszomorodik, belekeseredik az életben. Pusztító dolog, ha így állunk hozzá a különbözőségekhez. Aztán a megadás, vagy feladás. Vitatkozunk, és én akkor most feladom. Jó, hagyjuk az egészet. Ne beszéljünk róla többet, menjünk tovább. Nem jó hozzáállás, nem megoldás. Aztán az áskálódás, vagy manipuláció. Hadd mondjam, hogy ebben a hölgyek kifinomult technikákkal rendelkeznek. Professzionálisan tudják művelni néha a manipulációt. Hogy hogyan lehet rávenni férjeiket arra, amit ők szeretnének. Persze nem bűn az, ha legfinomabb ételt főzöd meg a férjednek, ha szeretné valamit megbeszélni vele. A feleségem nagymamája arra tanította a nejemet, hogy ha valamit meg szeretné beszélni a férjeddel, ezt éhesen soha ne tedd. Eltesd meg előtte, és kezes bárány lesz. A feleségem aktívan és buzgón alkalmazza ezt az alapelvet, nem kis örömömre. Megint a férfi és nő különböző működés. Egy férfi feszült, ha éhes. Lehet gyallóság, és ezzel meg kell tanulni uralkodni természetesen. A bőtölés, a rendszeres bőtölés segít nekünk abban, hogyan uralkodjunk a testünkön, és testi vágyainkon. De mégis a férfiak picikét másképpen reagálnak ez a hasi történetre. Én nem mondom, hogy a nők soha nem éhesek, bár néhány hölgyön teljesen úgy látszik. Mindegy. A barokk korban a vastag volt a divat, értitek? Tehát, amire nézel, azt tartod szépnek. Ezt már mondtam. Ez félelmetes igazság. Megkérdeztem valakit, miért nem tetszik neked ez a lány? Hát azért nem ilyen, nem olyan, nem olyan. És van az interneten, mennyi időt töltesz ilyen hölgyeknek a nézelődésével? Megdöbbent a fiatalember, ugyanis amiket nézett az interneten képeket, az alapján kialakult benne egy elvárás. Testi értelemben. Most gondoljatok bele, a rengeteg fogyókúra mellett mit kezdenek a barokk korban a fiatal hölgyek manekenek? Tiszta ciki lenne, ilyen vékonynak lenni. Mondja, beteg vagy? Nem adnak enned? Ez olyan, mint Magyarország 4 évvel ezelőtt, ha a férfinak nem lett pocakja az házasság második évében, akkor nem főz rá az asszony. Na, ezt nem szeretném, hogyha átvennétek. Tehát. Angyal ejtse és őrizzétek meg a fitségeteket. Jó. Aztán azt szeretném még mindenképpen szívetekre helyezni, hogy a különbözőségek kezelésében a legfontosabb az, hogy kiteljesítsük egymást, összekapcsolódjunk, kapcsolódjunk egymással. Egy rövid és befejező gondolatot szeretnék még veletek megosztani. Ezt csak felvillantom, ugye a szeretetnek a többféle megjelenés, elég sokat lehet olvasni most már azért ezekről, a bibliai szeretetnek a megjelenései. Ugye egy feltételnek elkötelezettség a bibliai szeretet, amelynek három eleme van. Tehát nézzétek, egy házasság pusztán agapé alapon nem működik. Tehát a feleséged vagy a férjed nem a testvérrel a gyülekezetből, hanem a házastársad, a szerelmesed. Tehát az erosz, a testi vágy, a vonzalom, az teljesen normális a házastársi kapcsolatban, és az is normális, hogy amikor szeretsz valakit, és már vágysz arra, hogy feleségül vett, hogy hozzá menj feleségül, vágysz vele lenni. Testi értelemben is vágyokozol rá. Ez Isten ajándéka. Csak ezt a fajta vágyat benne kell tartani a palackban, ami ki nem engedhető. Mert vagy csoda dolgokat művel az életünkkel, vagy iszonyan pusztítja. Másik a filia, a barátság, társaság, ne menj olyan férfihoz hozzá feleségül, és ne vegyél el olyan nőt, akivel nem tudtok beszélgetni 5 percnél többet. Ahhoz menj hozzá feleségül, és azt vedd el feleségül, ahol órákat úgy tudtok eltölteni beszélgetéssel, hogy észre se vetted, hogy elment az idő. Érdekel a másik ember. Érdekel, amit mond. Izgalmasra tartod a vele eltöltött időt. Tehát nélkülözhetetlen egy jó kapcsolathoz, bibliai értelemben házastársi kapcsolathoz, ez a fajta hozzáállás, az együttműködés készség, a baráti, bajtársi hozzáállás. És sorolhatnám rengeteg mindent ebben a témában, hogy hogyan lehetne viselkedni, de azt gondolom, az élet rengeteg mindenre fölhív a figyelmünket, és az agapé, amely a keresztény házasságban adatott, és a keresztény kapcsolatokban adatott, barátság tekintetében is, vagy testvéri kapcsolat tekintetében is, amely mindenképpen a személyes elkötelezettségből fakad. Isten eldöntötte, hogy odaadja a fiát értünk. Krisztus eldöntötte, hogy az atya akaratát véghez viszi, és meghal a kereszten, és ebből számozott az embernek a legcsodálatosabb lehetősége, esélye az életben, hogy kiszabadulhat a bűn és a sátán és a halál karmai közül egy örök életre a Jézus Krisztussal. És kérték tőlem még, hogy a válásról beszéljek. Nem szeretnék illúzió romboló lenni, de kétségkívül beszélünk erről, mert egyre több keresztény házasság megy tönkre. Mégpedig azért, mert az alapjai rosszak a feleknek Krisztusban, a személyiségük nem tükrözi Krisztust, éretlenek, vagy a konfliktusokat rosszul kezelik és megijednek tőle, vagy hamis hollywoodi elképzeléseik vannak a párkapcsolatról, és önző módon élik meg a házastársi kapcsolatot, és emiatt konfliktusok generálódnak, és a konfliktusok aztán növekednek az életükben, kiteljesednek és rombolóvá válnak. Na nézzük meg, kivetítettem nektek, hogyan jut el egy házasság a halálig. Először is az első lépés a romantikus fázis. Vak vagyok, a rózsaszín köd, te vagy a legszebb, a legjobb, a legcsodálatosabb. Tart 2 hétig. Vagy egy napig, attól függ, mikor kerülünk egy picit közelebb egymáshoz, és lesznek az első nézetkülönbségek meg. De kétségkívül az első fázis a kapcsolatban nagyon romantikus, impulzív, élménygazdag, az újdonság élményeit tartalmaz. Aztán az átmeneti fázis, a házasság korai időszaka, egyre jobban és mélyebben megismerjük egymás értékeit és gyengeségeit. Aztán a valóság fázisa, amikor jön a konfliktus, a stressz, az elhúzódó konfliktusok meg nem oldás nélkül, az értékkülönbségek egymásnak feszülése, hamis, rossz módon, nem egymás kiteljesítő módon. Aztán a megtorlás fázisa jön, amikor megbántódok, duzzogok, vagy aktív terrorban részesítem a másikat. Terrorizálni a másikat sokféleképpen lehet. Úgyis, tehát nem szólok hozzád. Ne érj hozzám. Eszel velem, drágám? Nem. Mit főztél? Semmit. Bemény a boltba, hozol valamit? Nem. Old meg magad. Tehát sokféleképpen lehet terrorizálni a másikat, ebben az emberi test nagyon találékony, a bűnös romlott természetünk találékony. A megtorlás fázisát követi a kapcsolat halála. A kapcsolat halála két jellemzővel bír, az egyik a visszavonultság, az érzelmi elhidegülés. Borzasztó, amikor ilyen szintre jut el a kapcsolat. Látjátok, nem egyik pillanatról a másikra jut el a házasság a válási fázisig. Meg lehet előzni. Fontos, hogy már az elején kérjetek tanácsot fiatal házasként. Olyanoktól kérjetek tanácsot, akik nem elváltak, akinek jól működő házasságuk van. A legbalgább dolognak tartom, valaki öntől kér tanácsot, aki kudarcot vallott abban, amiben ő neki győzni kéne. Tehát fontosnak tartom, hogy olyan emberektől kértek tanácsot, akik gyümölcsözőek, sikeresek azon a területen, ahol nektek segítségre van szükségetek, mert hát akkor valószínűleg sikeresen harcolták meg. Persze a kudarcot vallók bizonságaiból is lehet tanulni. De mégis a tanács akkor erős, ha siker övezi. Szeretném, ha most el tudnánk csendesedni, és egy picit végig gondolnánk az elhangzottakat. Én szeretnélek hívni titeket egyfajta elkötelezettségre. Jézus Krisztusban. Szeretnélek fölhívni titeket arra, gondoljátok végig, hogy akarjátok elkötelezni magatokat egy szent életre. Egy Krisztusnak elkötelezett tiszta életre. Hogy ebben az életben növekedjen a személyiségetek, alakuljon ki a Krisztusnak a jelleme bennetek, hogy ez az elkötelezettség nyilvánulhasson meg a házasságotokban. Tehát elkötelezettség a Jézus Krisztusban való személyes kapcsolatra, az életszentségre, az odaszánásra. Hajtsuk meg a fejünket, és picit gondoljátok végig a hallottak alapján, hogy milyen életet akartok élni. Mi az életcélotok? Hova akartok eljutni 10 év múlva, 5 év múlva, 2 év múlva? Az elkötelezettségünktől és az ebből fakadó döntéseinktől függ, hogy mi lesz velünk, és hova jutunk el. Csendesedjünk el, aztán pedig szeretnék egy imába vezetni titeket, akik szeretnétek elkötelezni magatokat, és ehhez értettétek, hogy szükségetek van Krisztusban a Szentlélek által az erőforrásokra. Nem sokára majd maradjunk így meghajtott fejjel. Azt szeretném kérni, hogy akik ebbe az elkötelezettségbe szeretnének belépni, fontosan tartom, hogy ki is fejezzétek ezt, majd azzal, hogy a helyeteken felálltok, és ezzel jelzitek Isten felé is, és a társaitok felé is, hogy számon kérhetők vagytok ebben a döntésben. És nem pusztán egy érzelmi fellángolás alapján hoztátok meg, hanem megfontoltátok, és megértettétek Isten igéjét, és szükségét látjátok ennek. Szükségét látjátok kifejezni az elkötelezettséget, és szükségét látjátok annak, hogy a Krisztus ereje segítsen el benneteket a Szentlélek által azokon a kríziseken, amelyek szükségesek ahhoz, hogy megmaradjunk ebben az elkötelezettségben. És kérem tehát azokat, akik oda szeretnék adni az életüket, szánni az életüket egy ilyen elkötelezett kapcsolatra, Krisztusban, szent életre, nekivel engedelmességre. És szeretnék kérni azt, hogy imádkozzunk ezért, álljatok föl a helyeteken, hogy ezt kifejezésre jutassátok a társaitok felé is, és Isten felé is. Tudjátok, nekünk egy kis lépés, de Istennek óriási távolságát vonzza be az életünkbe, amikor elkezd közeledni hozzánk. Én is felállnék egyébként. De ne legyen az olcsó. De ne legyen egy olcsó dolog ez. Tényleg a szívetekben ezt a döntést kell először meghozni, és ennek kifejeződése a tett és a cselekedet. Hívlak akkor is, hogyha elszúrtad ezt a dolgot. És az elkötelezettséged abban is megnyilvánul, hogy elhagyod a bűnt. Mert fáj, megbántad, szégyeled magad. És odahozod Krisztushoz a vétkeidet, bűneidet, bukásaidat a párkapcsolat területén. És nem akarsz így élni többé. Ne feledd el a Krisztushoz személyes közösségre a hit, a kegyelem, a bűnbánat és a megbocsátás által lépünk. Újra, így lehet újra is kezdeni, ha az ember elbukott. Ha kifejezi a szívedben lévő imát, akkor mondd utánam, kérlek hangosan tedd ezt, ne csak magadban, imádkozzunk így együtt. Mennyi édesatyám, köszönöm a te szeretetedet, a te elfogadásodat. Köszönöm, hogy úgy szeretsz, ahogy vagyok. Bocsáss meg nekem minden hűtlenségemet, rossz gondolkodásomat, testi életemből fakadó cselekedeteimet, amivel megbántottam másokat, és fájdalmat okoztam neked. Jövök hozzád. Köszönöm, hogy fiad Jézus Krisztus vére kifolyt az én bűneimért. Kifolyt, hogy ez ne az én romlott természetem szerinti életet éljem. Köszönöm, hogy te szabadítottál meg, és te szabadítasz meg a bűn alá rekesztett állapot kényszeréből. Úr Jézus, adj erőt nekem. Töltsd be drága szent lelkeddel. Adj erőt a szent életre. Adj erőt az elkötelezett életre, a te követésedre, életem minden területén. Töltsd be a szívemet, oda szánom most neked egészen, egész szívemet, tagjaimat, életerőmet, szeretetemet, és a kapcsolataimat is. Csak olyan kapcsolatot akarok megélni, Uram, amelyen a te áldásod van. Nem akarok a magam feje után menni, hanem szükségem van arra, hogy megértsem a te gondolataidat, és adj erőt, hogy a te utadon járjak, és egyre inkább olyan legyek, mint amilyen te vagy. Szerető, világosságban járó, kegyelmes, irgalmas, megbocsátó, és az igazsághoz szívből ragaszkodó. Atyám, köszönöm, hogy meghallgattál. Köszönöm, hogy válaszolsz az én imámra. Cselekszel az én életemben. Cselekszel az én életemen keresztül, mások életére nézve. Jézus nevében. Amen. Amen. Dicsőség az Úrnak. És neki azt mondja, Jézus így tanít, ha megmaradtok én bennem, és az én beszédeim megmaradnak ti bennetek, akkor bármit akartok, kérjetek, és megadatik nektek. Erre az ígére nézve teljes hittel mondom nektek, hogy Isten meghallgatta az imádságaitokat, és meg fogja adni, amit most kértünk tőle, az ő dicsőségére, és mindannyiunk javára. Az Úr áldja meg titeket.